Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai epizódban három témát hozok el nektek, szerintem mindegyik elég érdekes. Az első témán, kezdjük is rögtön az elején, az egy Facebook és egy New Yorki orvosi, nem egy, hanem a New Yorki orvosi egyetem együttműködéséről fog szólni. Meg a nagy hengerekről, amik azt mondják dang, 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 dang. Nem tudom, mennyire jött le nektek ebből a leírásból, remélem, hogy keveseknek, de egy MRI készülék az úgy működik, hogy egy hatalmas hengerbe betolják a pácienst, és baromi hangosan üvölt rá ez a kattogás, ami akár egy órán keresztül is tarthat, vagy jellemzően fél óra és egy óra között van egy ilyen MRI vizsgálatnak az ideje. Mit érdemes erről tudni? Elég sok mindent egyébként, de a cikk kapcsán most csak azokat emelem ki, ami releváns. Egyrészt, hogy ezek a berendezések, ezek az MRI berendezések a képalkotó diagnosztika tulajdonképpen csúcsát jelentik, szóval baromi drága hatalmas elektromágnesek, és éppen ezért a filmekben is előszeretettel használják őket, ha ilyen doktoros filmeket nézünk, vagy ilyen Dr. House, ugye ott bemegy a páciens, tüsszent egyet, és 10 másodperc múlva az MRI-ben van. A valóság azonban nem ez, mivel ezek borzasztó hatalmas és borzasztó drága gépek, úgyhogy a cél az az, hogy minél több ember, minél rövidebb időt töltsön el bennük. Magyarán szólva az, hogy legalább egy óra, vagy körülbelül egy óra egy páciens vizsgálata, természetesen ez nagyban függ attól, hogy mit vizsgálnak rajta, de körülbelül ekkora az átfutási idő egy vizsgálata az MRI-ben, az már önmagában is drágává teszi az MRI készülékek, és így az MRI-vel készített vizsgálatoknak ugye az orvosi használatát. Emellett nem tudja akárki kielemezni ezeknek a képét, például én egészen hiába nézném, mert csak ilyen pacákat látnék rajt, tehát azok az orvosok, akik a képalkotó diagnosztikához értenek, és érdemben tudják használni a MRI által készített képeket, szintén nagyon drága. Szóval ez az egész MRI-zés, ez marha drága, hosszadalmas, ráadásul a páciensek is utálják, mert bár fájdalommentes vizsgálat, mivel ugye egy mágneses csőbe raknak be, ennek ellenére rendkívül kellemetlen, mert rázárnak az emberre egy ilyen csövet, ami ilyen koporsó, ilyen bezártságérzetet okoz, baromi hangosan kattog, és mondja, hogy dang, 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 dang. Szóval azért annak ellenére, hogy nem szurkálnak, meg nem böködnek, meglehetősen kellemetlen ez az egész élmény, ami egy MRI vizsgálatot körülvesz és egyáltalán jellemez. Na, ezen szerettek volna, elsősorban persze a költség okán, és hát másodszorban az élmény okán javítani a Facebooknak a gépi tanulással foglalkozó csapata, tehát a data scientistjei, és összefogtak a New Yorki Orvosi Egyetemmel, akik cserébe felajánlottak nekik egy csomó adatot, amin dolgozhatnak. Egészen konkrétan, mintegy 10 000 MRI vizsgálatnak a leleteit vagy adatait adták át, ami ugye egy csomó képet jelent. Konkrétan körülbelül 3 millió térd, agy és májról készült felvételeket adtak át a Facebooknak a Facebook data scientistjei számára. Hogy miért térdet, agyat és májat, őszintén megmondom, nem tudom. Ha elolvassátok a show notes-ba a linket, amit berakok természetesen, akkor se fogjátok megtudni, mert erről nem szól a fáma. Nem tudom, mindegy, ezeket adták át. A mi szempontunkból végül is mindegy. Szóval a cél az az volt, hogy le lehessen csökkenteni ezt az időt, ami átlagosan egy óra, amit a páciens ugye az MRI készülékben tölt a vizsgálat alatt. És leginkább úgy próbálják ezt elérni, hogy az MRI által készített képeket ne az MRI készítse, vagyis hát nem pásztázza végig az egész embert, hanem minél kevesebbet kelljen pásztáznia, és a kép többi részét az AI egészíti ki, magyarán szólva megsatszolja, hogy mi van ott. Ez első kérdés, első hangzása nem is tűnik bonyolult feladatnak, tök gyorsan meg tudnám én is csinálni, csak hogy van egy bökkenő is, ez az igazi kihívás benne, amitől mégiscsak baromi nehéz ez a feladat, és nem lehet összedobni pár nap alatt, hogy nem elég kb. Kitalálni, hogy ja hát, hogyha egy
májat, vagy egy agyat nézünk, vagy egy térdet, akkor ha megvan a fele, akkor körülbelül bevédjük satszonyát, a másik fele is ugyanúgy néz ki, vagy hasonlóan nagyjából. Ugyanis hát ezek a vizsgálatok ugye pont azért zajlanak, hogy az egészen apró dolgokat is megtalálják az orvosok, egy pici szakadást az inakban, egy pici elmozdulást a porcban, és a többi, agyról már ne is beszéljünk, hogy ott mennyire pici dolgoknak az elmozdulása is fontos. Sőt, ugye, hát gyakorlatilag szó szerint életbevágóan fontos tud lenni. Szóval nem elég csak úgy KB-be satszolni, hogy mi lehet ott a képen, hanem nagyon is pontosan kell megmondani, hogy mi van a képen, szóval valójában nem besatszolni kell, bár technikailag de, hiszen ugye statisztikai módszerekkel fog dolgozni a rendszer, de úgy kell besatszolni, hogy az annyira megbízható legyen, hogy egyenértékű legyen azzal, mintha elkészült volna onnét a kép. Ez azért elég skifi, ha belegondoltok, tehát, hogy hatalmas a dolog mögött hatalmas a felelősség, hogy ennyire pontos modellt alkossunk, hiszen gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy a lényeg megvan, és a reszlit kell odaraknia még az AI-nak, hanem pont fordítva jóformán, hogy a reszlit felveszi a rendszer, és abból kell a lényeget megalkotnia. Szóval a felelősség hatalmas, és egyelőre még nem is vezették be a rendszert, de azt mondják a New York-i egyetem orvosai, hogy az eddigi eredmények azok nagyon-nagyon bíztatóak, szóval jól haladnak ezzel a dologgal. Igazság szerint nem tudom, hogy hova fognak ezzel eljutni, minden esetén azt gondolom, hogy ez borzasztóan érdekes, hiszen két dolog miatt. Egyrészt megmutatja azt, hogy az AI az mennyire be fog épülni a napjainkba, tehát nem arról lesz szó, hogy egyszer csak, nem tudom, 2023-tól robotok fognak az utcán sétálni, és ők már androidok lesznek, hanem arról van szó, hogy a mindennapi életünkbe be fog épülni, és úgy fognak javulni a dolgok, hogy egyébként nem is feltétlenül vesszük észre, hiszen ha egy páciensben megy az MRI-be, és egy óra helyett 15 percet töltött, egyébként a cikk szerint a célidő adott esetben akár 5 perc is lehet az egy órával szemben, akkor nem fog arra gondolni, hogy ő most egy AI alkalmazást vett igénybe, de valójában legalább részben egy ilyen megoldás segíti majd az ő életét, meg hát az orvosoknak az életét. Az teljesen egyértelmű, hogyha egy emberünk van, és abban egy óra egy ember, akkor egy nap 24 ember, ha egy óra helyett ugye 5 perc, akkor értelemszerűen ezzel rengeteget tudunk javítani, így az egy főre eső vizsgálat költsége is rengeteget javul. Amit még ez, a másik oka, amiért szerintem ez a cikk érdekes, az az, hogy megmutatja azt, hogy milyen elképesztő lehetőségek vannak a képalkotó AI-ban, hiszen ha belegondoltok, hogy itt egy óráról 5 percre lehet lemenni úgy, hogy egy ennyire nagy felelősségű, ennyire precíz dolgot kell megcsinálni, ez azért húha. Ami miatt egyébként, és tudom, hogy két dolgot mondtam, hogy érdekes, és ez volt a két fő dolog, amit elmondtam, de ami még személy szerint én hozzátennék, hogy ez az egész sztori, ez a Facebook Data Scientist csapatának a CSR, vagy társadalmi hasznosság tevékenysége. Magyarul fogták magukat, és úgy gondolták, hogy szeretnének valamit még pluszba tenni a világért, azon kívül, hogy nem tudom, dolgoznak, meg adót fizetnek, meg gyereket nevelnek, meg egyéb ilyenek, mint minden ember, vagy a legtöbb ember, és úgy döntöttek, hogy azt a tudásukat, ami nekik a legértékesebb, ami nyilván a Data Science, azt felhasználják valami jóra. Személy szerint nekem ez sokkal szimpatikusabb, mint amikor egy giga meg a vállalat úgy dönt, hogy akkor kifest egy óvodát, és akkor azzal küldi tele a médiát, hogy ha kifestettünk egy óvodát. Ugye ha valójában, miért? Én azt gondolom, és tudom, hogy ez egy kicsit most elkalandozik, de ennyit engedjetek meg. Én azt gondolom, hogy ha igazán szeretnénk segíteni a világon, akkor valami olyasmit kell csinálnunk, amihez nagyon jól értünk. Márpedig ha a Facebook Data Scientist itt falfestésre küldjük, lehet, hogy kibírnak festeni 22-en egy óvodát egy nap alatt, úgy ahogy, de biztos, hogy nem úgy hasznosul legjobban a tudásuk. Szóval szerintem ez dicséretes, hogy ez nem a PR-nek szólt, vagy legalábbis nem csak annak szólt, nem egy csapatépítésnek, nem egy csapatépítést álcáztak társadalmi hasznosságnak, hanem tényleg megnézték azt, hogy mivel tudnak a leghasznosabbak lenni, és ez tényleg egy olyan fejlesztés, aminek amúgy semmi köze nincsen a Facebookhoz ilyen értelemben, tehát ez se egy ilyen bújtatott dolog, hogy valójában mindig is ki akartuk ezt fejleszteni, de hát miért nem mondjuk azt, hogy jó felségből csináltuk. Nem, semmi köze hozzá, és a maximális impactre gyúrtak. Ez szerintem, ez tiszteletre méltó. No, evezünk is át a következő témánkra, ami pedig egy rendőrségi bűnüldözési téma lesz, mégpedig sokkal közelebb jövünk, mint New York, ugyanis Spanyolországban járunk ebben a történetben. Minden rendőrséget sújtja, vagy minden ilyen rendőrségi diszpécser szolgálatot sújtanak, sajnos, a hamis bejelentések problémája. Tehát amikor magukat viccesnek gondoló emberek felhívják ugye a 112-t, vagy e-mailt írnak, és bemondják, hogy itt és itt valamit elraboltak, ég a ház, nem tudom micsoda, de ugye a valóságban nem ez van. Hát vannak ilyen emberek sajnos, és ezzel terhelik a rendvédelmi, meg biztonsági, meg mentőerőknek a kapacitásait, és ez mindenhol probléma, így Spanyolországban is. De ott egy egészen újfajta módszert kezdtek el használni ennek szűrésére, gondolom nem lepődtök meg rajta, hogy mesterséges intelligenciát. Konkrétan a Cardiffi Egyetem és a madridi harmadik Károly Egyetemnek az együttműködéséről beszélünk, aminek az eredményét aztán a spanyol rendőrség hát vette át a gyakorlatba. Sajnos a telefonhívásos, betelefonálós, hát ilyen telefonbetyárkodást még nem tudják szűrni, egyelőre az írásos bejelentések között próbálták meg megtalálni a hamis, hazug bejelentéseket, konkrétan elsősorban a rablásról szóló bejelentéseket próbálták szűrni. Első körben a spanyol nemzeti rendőrség, tehát a spanyol rendőrség mintegy 1000 rablásról szóló írásos bejelentést adott a kutatóknak, amik között volt olyan is, amiről tudták, mert hát nekiálltak ugye nyomozni, és kiderült, hogy hát hamisnak bizonyult végül. És egy pilot projektet vezettek ezek után be, Malaga és Murcia tartományban. 2017 júniusában kezdték egyébként el ezt a projektet, most már a komoly eredményekről lehet beszámolni. És elnevezték Veripol-nak ezt az AI-t, tehát Verify Police, gondolom ebből jött össze. A lényeg pedig az, hogy ráeresztették Veripolt, és 83%-os valószínűséggel, pontossággal, accuracy-ről beszélünk, találta el a bejelentések közül a hamisokat, ami azt jelenti, hogy a két tartományban a megfigyelt gyakorlati időszak alatt mintegy 64 hamis bejelentést detektált hetente. Ez azért nagyon meglepő, mert nem csak meglepő, hanem nagyszerű, mert gyakorlatban természetesen az emberi intelligenciával a rendőrség próbálta szűrni korábban is a hamis bejelentéseket, értelemszerűen, hogy nevetődjenek árnyékra. És az volt a gyakorlat, hogy olyan átlagosan 12,14 hamis bejelentést talált meg a rendőrség egy hét alatt Malaga tartományban, illetve 3,33-at Murcia tartományban, ami még együtt is nyilvánvalóan lényegesen alatta marad az AI által detektált 64-nek, ami, ha igazán el akarnám ezt a sztorit nagyon adni, akkor azt mondanám, hogy hát többszöröse annak, amit az ember képes volt megtalálni. Ez persze nem jelenti azt, hogy még így nem maradtak a rendszerben hamis bejelentések, de az biztos, hogy sokkal többet ki tudnak szűrni, ami azt jelenti, hogy a rendőrségnek nyilván, mint minden szervezetnek végesek az erőforrásai, és nem buta hazug bejelentésekre pazarolják meg azok ellenőrzésére, hanem a valódi ügyeknek tudnak utána menni. A Cardiffi Egyetem egyébként pár gondolatot el is árult nekünk arról, hogy a kutatás alapján az AI mire figyel, tehát mi az, amit ügyesen ki tud szűrni, és mi az, ami leginkább megkülönbözteti a hamis bejelentéseket a valódiaktól. Ezek egyébként mind olyanok, mindjárt mondok pár példát, amikre így mondhatnánk, hogy hát ja, végül is elég logikus, gondolhatnám. És igen, valóban gondolhatják az emberek, csak hogy az emberek kevésbé jól tudják, és kevésbé tömegesen tudják ezeket kiszűrni. Erről még pár szót fogunk majd mondani, de előbb a tényezők. Először is a hamis bejelentések általában jóval rövidebbek, mint a valósak. Ráadásul az a jellemző, hogy a hamis bejelentések azok sokkal inkább az ellopott tárgyra fókuszálnak, míg a valódiak magára a rablás tényére, tehát az eseményre. Ezen kívül a támadó vagy elkövetőkről is sokkal kevesebb a részlet, ráadásul jellemzően nincsenek tanúk a hamis bejelentések esetében. Szóval ez mind olyan, hogy mondhatnánk azt, hogy hát ezt én is kibírtam volna találni, hogyha nincsenek tanúk, akkor esélyesebb, hogy hamis az egész sztori. Persze, kibírnánk találni, csak hogy nem tudunk tömegesen minden bejelentésnél ott ülni, és nem biztos, hogy pontosan ki tudjuk súlyozni, hogy ezeknek mi a haszna a döntés meghozatalakor, tehát hogyha rövid az üzenet, abból még egyértelműen nem tudjuk eldönteni, hogy hamis, viszont a gép nagyon pontosan ki tudja számolni, hogy milyen esélye hamis, és az összes többit is figyelembe veszi, szóval jobban tudja ezeket a jóslatokat meghozni, hogy mennyire jobban, hát az előbb mondtam el, gyakorlatilag 2-3-szor jobban, vagy 2-3-szor annyit ugye megtalált, mint amennyit az emberek szoktak. Ebben a konkrét példában így a spanyol rendőrségnél. Miért tartom ezt amúgy érdekesnek? Mert rávilágít arra, hogy hogyan kell gondolkodni, vagy hogyan érdemes legalábbis gondolkodni az AI-ról, mikor arról beszélünk, hogy mikor lesz jó. Ugyanis nem azt keressük, mint a hagyományos programozásban, hogy hát mikor jó, akkor jó, ha minden válasz a helyes, nem? Hát a számítógép akkor működik jól, ha azt mondom, hogy A meg B egyenlő C, ha az A 2, a B 3, akkor a C-nek 5-nek kell lennie, az olyan nincs, hogy hát 10-ből 9-szer 5-öt mond, egyszer meg 7-et, akkor kb. Jó. Ugye? Ez a klasszikus programozásban ezt szokhattuk meg, így mérjük, hogy mikor jó valami, hogyha pontosan azt csinálja, amit várunk tőle. Az AI esetében viszont nem így érdemes gondolkodni, hanem úgy érdemes gondolkodni, hogy húznunk el egy vonalat. Hogy mi az, amit most józan ésszel és józan belátással és józan eszközökkel, reális erőforrás ráfordítással most el tudunk érni, és az AI-nak azt kell levernie. Azt kell levernie olyan mértékben azt a lécet, ami megéri figyelembe véve a ráfordítást. Így érdemes erről gondolkodni. Tehát nem azt kell keresni, hogy fú, hát találtam egy bejelentést, amit az AI nem vett észre, pedig én simán kiszúrtam, mert hát ilyen elváltoztatott tovis hangon mondták be, és akkor nem tudom mi van, mondjuk itt írásos a dolog, de mondjuk értitek, telerakták smiley-val, és akkor az AI-nak az nem tűnt fel, de nekem rögtön lejött, biztos van ilyen. Meg nem azt kell nézni, hogy fú, hát az AI sem talál meg egy csomó mindent, amit nagyon ügyesen elrejtettek, és egy ember se találná meg. Biztos van ilyen. Azt kell nézni, hogy összességében nyersz-e vele. És összességében a tömeges feldolgozások terén bizony jellemzően tönkreveri az emberi megoldásokat, hiszen jellemzően nem tudunk minden egyes üzenethez annyi átgondolást mellé állítani, amivel egyébként az ember one-on-one alapon amúgy jó eséllyel lenyomná az AI-t. Nem mindenben, de sokszor mindenben, mert nagyon jól tudunk gondolkodni, nagyon kreatívak vagyunk, viszont marhára nem tudunk olyan tömegesen gondolkodni és kreatívak lenni, mint ahogy az AI tud, hiszen ő végtelenül tud skálázódni jóformán, hát az emberek meg nagyon nem. A harmadik témánk egy korábbi blogposztra érkezett néhány komment így a Facebookos csatornára, és ott válasznak meg is írtam ezt, de úgy gondoltam, hogy érdekes felvetés, úgyhogy így az adásba is behozom. Ez pedig az etikai kérdés az AI-on belül. Azon belül is a konkrét apropója itt a több helyen meg lehetne említeni, de itt konkrétan az önvezető autókról van szó. Ugyanis amikor baj van, és az önvezető autó már nem tud más közül dönteni, mint hogy kit üssön el, tehát nincs olyan opció, hogy senkit, tehát hogy ez a gondolatkísérlet, sokan a kommentek között, meg itt a cikknél is, ami persze a sonozban menve, megpróbálnak ebből kibújni azzal, hogy hát egyáltalán ne legyen ilyen helyzet. Hát az AI oldja meg, sose legyen baleset. Nem így működik a világ, hibátlan dolgok nincsenek. Nyilván az emberek is arra törekszenek, hogy sose legyen baleset, mégis van egy csomó baleset. Így aztán ezt ugyan mondhatjuk egyfajta naív elvárásnak, hogy már pedig sose legyen baleset és kész, de ez egyszerűen nem így van. Itt azt a kérdést vizsgáljuk, hogy amikor már biztos, hogy van baleset, akkor mi legyen? Amikor nem lehet eldönteni, valakit el fog ütni az autó. Az a kérdés, hogy kit? Üsse el a kutyát, vagy üsse el a nagymamát? Üsse el a nagymamát, vagy üsse el a kisgyereket? Üssön el két nagymamát, vagy üssön el egy kisgyereket? Stb. Stb. Értik? És hát ezt nem lehet egyértelműen leprogramozni, hiszen erre nincsenek egyértelmű válaszok. Úgyhogy az MIT kutatói indítottak erre egy projektet, hogy megpróbálják emberektől összegyűjteni ezeket a válaszokat. Szóval tulajdonképpen tréningadatot gyűjtenek be a válaszadóktól, hogy mi lenne morálisan a helyes döntés, hiszen ezt nem tudjuk lemodellezni. Nem igazán algoritmizálható. Persze felveti a kérdést, hogy nyilván ezzel kiátlagolják a morált, és hogy vajon jó nekünk embereknek az, hogyha a nagy embertömegek moráljának átlagát használjuk döntésnek, hiszen mindannyian ismerjük, hogy az átlagos és közösen hozott döntéseink sokszor igencsak elmaradnak attól, ami a legideálisabb vagy a legszebben kiszámolt döntés. Ettől függetlenül itt ebben a kísérletben ebből az irányból indultak el, hogy közelítse meg minél jobban az átlagos emberi döntést. 233 országból lehetett beküldeni gyakorlatilag ezek ilyen rövid feleletválasztós tesztek. Ugye klasszikusan úgy néz ki a szájt, hogy eléd raknak egy ilyen szitút, jön az autó, A vagy B, és el kell döntened, hogy inkább A vagy B. És akkor az A-nak meg a B-nek is vannak jellemzői, hány ember, hány állat, milyen idős, kövér, vékony, stb. Nő, férfi, mit tudom én, egy csomó jellemző van. Próbáljátok ki, majd ott lesz a link, ti is hozzájárulhattok. 40 millió döntést begyűjtöttek már, tehát mondhatjuk azt, hogy igencsak sokat, és ebből azért már látszanak bizonyos következtetések. Egyébként nagyjából világegyetértés van abban az értelemben, hogy inkább az emberek életét mentsük meg, mint az állatokét, és inkább a több ember életét mentsük meg, mint az egyet, és inkább a fiatalabbat, mint az időset. Legalábbis a világ átlag az ez, De ebből vannak eltérések regionális módon, számomra kicsit meglepő módon a délebbi országokban, mint például az afrikai kontinensen, sokkal erősebben védik a fiatalokat és a nőket, mint a keleti országokban, mint például Ázsiában, ott nagyobb az afrikaiakhoz képest nagyobb az idősebbeknek, illetve a férfiaknak is a morális sanjáró védelem, nem tudom, hogy ezt meg tudtam értelmesen fogalmazni, szóval ott kevésbé erősen különböztetik meg a férfiakat, illetve az idősebbeket, míg az afrikai országokban a gyerekek és nők leginkább védettek, legalábbis a morális döntéseiket illetően. Erről rengeteget lehet beszélni, nem is akarom kinyitni, hogy mik a helyes morális döntések, hiszen ez a podcast az végtelenül nem a moralizálásról szól. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy el kell ezeken a kérdéseken gondolkodnia az emberiségnek, mert ezek nagyon is gyakorlatias problémák. Engem meglepett az, amikor a cikk alatt olyan kommenteket láttam, hogy a gép már pedig egyáltalán ne hozzon ilyen döntést, mert nincs hozzá joga. Azért lepett meg ez a komment, mert hogy így, tehát ideje felfogni azt, hogy a gépnek kell ilyen döntést hoznia, mert ilyen világban élünk. Tehát ezek a dolgok meg fognak történni, és ami nem döntjük el, hogy történjenek meg, akkor nem az fog bekövetkezni, hogy nem történik meg, hanem az fog bekövetkezni, hogy nincs beleszólásunk abba, hogy történjen meg. Tehát sajnos azt el kell engedni, hogy már pedig a gép ne döntse, hogy kitüssenünk-e, de elfogja. Mert valaki el... Ha nem teszünk semmit, és egyenesen megy tovább az autó, akkor is elüt valakit. Tehát így meglepődtem, hogy a kommentek között ott annál a cikknél így nem értették meg a probléma lényegét, tehát arról beszéltek, hogy de ne üssön el senkit. Értem, mindannyian ezt szeretnénk, csak nem így működik a világ. Viszont kíváncsi vagyok nagyon a ti véleményetekre erről, mert szerintem ez nagyon érdekes, hogy jó-e nekünk, tehát igazából nekem két kérdésem van. Azt nem akarom megkérdezni, most a nagymamát vagy a kiskutyát üsse el, mert erre ott van ez a tanulmány, meg nem tudom, rengeteget lehetne erről beszélni. Inkább az a kérdésem felétek, hogy szerintetek jó-e nekünk az, hogyha ilyen világátlagos morált csinálunk, vagy kelljen mondjuk inkább Magyarországon egy magyar morál szerint dönteni, és akkor melyik országban megy az autó, és hogyha én külföldre megyek az autómmal, akkor a magyar morál fog dönteni, vagy az az ország, ahol vagyok. Szóval szerintetek ezt hogy érdemes csinálni, és hogy ti hogy álltok ehhez hozzá, abban az értelemben, hogy oldanátok meg ezt a problémát. Nem a konkrét eseteket, mert ott azon rengeteget lehetne így vitázni, hanem hogy egyáltalán, amikor az AI-nak majd ilyen döntéseket kell hoznia, akkor szerintetek jó ez az MIT-s megközelítés, vagy tudtok-e jobbat, vagy nem jó, de nem tudunk jobbat. Szóval értitek, erre nagyon kíváncsi vagyok. Kommenteljetek be az adáshoz tartozó Facebook poszt alá. Természetesen szokásainkhoz híven mindenbe hivatkozott cikk linkje ott lesz a show notes-ban. Ennyi volt mára az adatépítés, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!